Dicsértessék a Jézus Krisztus! Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Isten hozta a testvéreket szeretettel. Köszöntök mindenkit, de ezen a mai ünnepen különösképpen is szeretném felhívni erre az ünnepélyes köszöntésre mindenkinek a figyelmét, amely minden egyes szentmise elején elhangzik. Jézus Krisztus kegyelme, az Atya szeretete és a Szentlélek egybe ölelő szeretete legyen velünk. Egyáltalán lehet-e ennél többet kívánni vagy kérni az ember számára, hogy Jézus jó akarata munkálkodjon bennünk? Az Isten, az Atya szeretete töltse be a szívünket, és egymással egységre, közösségre törekedjünk. Ez egy program. Ez az ember programja. Ezen a mai vasárnapon különösképpen is gondoljunk erre, és kérjük az Isten segítségét, hogy ez a program a mi életünk programja legyen, az külön-külön mindegyikünk életének, és a világnak is váljon általunk a programjává. Hiszen ez lenne a küldetésünk, hogy ezt valamiképpen sugározzuk az emberek felé. Aztán ezen a vasárnapon gondoljunk az édesanyákra, anyák napja van. Köszönjük meg az életünket. Gondoljunk ma Mindszenti bíboros úrra, akinek holnap lesz a haláli fordulója. Ő a bécsi irgalmasok kórházában halt meg. Nagy ünnepség lesz holnap ott a kórházban, ahol egy nagyon szép szobrát állítottuk fel pár évvel ezelőtt. Nem kis erőfeszítésbe tellett. No, nem anyagilag, hanem elvileg. De sikerült legyűrni a sógorokat. Mert azért ezt a osztrák-magyar kapcsolatot is át kellene újra gondolni. Hogy mit is jelent ez? Illúzióink vannak. Gondoljunk Mindszenti bíboros úrra is, akár az ő gyönyörű könyvére, amit az édesanyáról írt, és hát, amikor rágondolunk, próbáljuk ostromolni az eget, hogy avassák már szenté. Úgy látszik, hogy ezt a békét, amit ő hordozott, mintha nem akarná a világ. Tehát érthető is. Ezt a szentmisét egy idős testvérünkért ajánljuk fel, 90 éves, a születésnapi köszöntésképpen is imádkozzunk érte. Most pedig bánjuk meg a bűneinket. Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent János könyvéből. Abban az időben Jézus ezt mondta tanítványainak: aki szeret engem, megtartja tanításomat. Atyám is szeretni fogja őt. Hozzámegyünk, és lakó helyet veszünk nála. Aki nem szeret, az nem tartja meg tanításomat. A tanítás pedig, amelyet hallotok, nem az enyém, hanem az atyái, aki engem küldött. Ezeket akartam nektek elmondani, amíg veletek vagyok. És a vigasztaló Szent Lélek, akit majd a nevemben küld az Atya, megtanít titeket mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit mondtam nektek. Békességet hagyok rátok. Az én békémet adom nektek. Nem úgy adom, ahogy a világ adja nektek. Ne nyugtalankodjék szívetek, és ne csüggedjetek, hiszen hallottátok, hogy azt mondtam, elmegyek, de visszajövök hozzátok. Ha szeretnétek, örülnétek annak, hogy az Atyához megyek, mert az Atya nagyobb nálam. Előre megmondtam nektek, mielőtt megtörténnék, hogyha majd bekövetkezik, higgyetek. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvérek, Jézus nagy ígéretét hallottuk ma: az én békémet adom nektek. Azt hiszem, ezen a jézusi üzeneten érdemes elgondolkodni, kutatni, az értelmét keresni, mit is jelent ez a jézusi ajándék nekünk. Talán annyit az ember fülét eléri ez a mondat, már is ért az ember, hogy mindannyian békére vágyunk. Egy biztos, hogy egyes emberek, közösségek tele vannak számtalan gonddal, bajjal, és az egyház párbeszédet keres a világgal, és ez mindentől függetlenül így van, még akkor is, hogyha egyfolytában csak kritizálják az egyházat, mintha idejét múlt lenne, mintha nem lenne a helyén ebben a világban, mintha hangja se lenne, mintha alkalmatlan lenne kapcsolatteremtésre. Hát ilyen az a mostani világ, amelyben élünk. Egyfolytában ezt ragozza, ezt mondja. Előírták, és nap mint nap százszor elmondják a különböző médiumokban, és ha sokszor mondanak valamit, egyszer csak szinte mindenki elhiszi. Ennek ellenére, és a 20. századi II. Vatikáni zsinat tényére is hivatkozva, igenis, az egyház üzenetet küld a világnak, és keresi a kapcsolatot a világgal, és ez azt jelenti, hogy ezeket a gondokat, bajokat, amik nyomják a lelkünket, és néha elviselhetetlenné teszik a mindennapjainkat, ezeket át akarja világítani az egyház, vagy ezekbe bele akar világítani az egyház, az evangélium világosságával, az evangélium fényében, és akár ezt is mondhatom, az egyház mindezek ellenére, mindezek közepette béketeremtő. Persze, az teljes egészében megértem, hogy nem könnyű beszélni erről a békéről, mi is, mit is jelent. Lukács evangélista, akinek az üzenetét ma hallottunk, ő ismerte a Pax Augustát, azt a békét, amiről Vergilius is írt. De ugyanakkor ismerte a zsidók fölfogását is, hogy nekik mit is jelentett ez a fogalom, a shalom, amely fogalom, amely szó szinte a mindennapjaik minden órájában megjelenik. Hát a köszöntésükben mindenképpen shalom löha, béke veled, Jeruzsálem, Jerusalom, Jeruzsálem, Salamon, Absalom, a nevek tömegében szerepel ez a szó, ez a shalom. Mit jelentett a zsidóknak? Talán így lehetne mondani, épp, teljes, semmi se hiányzik, harmonikus. Külön-külön mindegyik jelentés valamiképpen ezt a fogalmat akarja az emberrel megértetni. Nekünk magyaroknak egy picit nehezebb a dolgunk, mert a mi béke szavunk egy kicsit az egész fogalom történetben kakukkfióka, hiszen a mi béke szavunk egy török jövevény szóból származik, egy török igéből, a biké vagy biké, különböző féleképpen mondják és ejtik ki ezt az igét, ami azt jelenti, hogy megkötözni. Egyébként ebből a szóból származik a nagyon szép magyar szó békjóz. Ami magyar béke szavunk valamiképpen arról akar hírt adni, hogy megkötözni. De mit? Hát nyilvánvalóan rosszat. Ha megkötözik a rosszat, akkor megjelenik a béke. Ennek ellenére nem egyszerű beszélni erről a fogalomról, azt hiszem, hogy inkább a képek mondanának többet róla, azokban, mintha jobban megjelenne az, amire gondol az ember, amikor a békét emlegeti. A béke valamiképpen légkör. Béke egy légkör, ami betölthet egy helyiséget, ahol összegyűlnek emberek, hát persze jó akaratúnak kell lenniük, hogy a helyiséget betöltse. De mondjuk a béke, mikor egy édesanyának a karján, ott, ahogy ez a kicsi gyerek ül az apjának az ölében, vagy ahogy rátapad az édesanyjára egy csecsemő, az ember a békére gondol. Vagy ahogy az az apuka előbb bejött a templomba, és ott térdet hajtott, és az ölére, illetve a térdére ültette a kicsi lányát, aki hozzásimult, és nézett körül. Vagy egy nyári meleg délután, amikor egy csendes erdőben az ember csak a bogarak aprócska neszét hallja, suhannak a madarak, béke. Vagy az én lelkemben oly sokszor föltámad gyerekkoromnak az élménye, amikor falusi délután vasárnapi délutánon a falusi emberek a ház előtti padon ücsörögtek és beszélgettek. Azt hiszem, hogy ilyen képek sokkal többet kifejeznek arról, hogy mire is gondol az ember, amikor azt mondja béke. Jézus ilyet mondott, hogy nem azt a békét adom, amit a világ ad. Ezek szerint a béke is, illetve a világ is szándékozik békességet adni, vagy békét teremteni. Nyilvánvaló, persze cinikusan erre azt mondják, a világ békéje a két háború közötti békeszerződés. Az asztal fölött írják alá a megegyezéseket, az asztal alatt meg a másik kezükkel gyártják a fegyvereket. Persze az egyes embernek is lehet valamilyen fajta álma arról, hogy mi is ez a béke. A világ békéjét hordozó ember, a legtöbb esetben azt hiszem, az a valaki, aki úgy gondolja, hogy megvan minden, birtokol mindent, ami kell neki, hát légy nyugton, mindened megvan, élj! Ez lenne a béke. Ez világnak a békéje, akár lehet, bár a Szentírás rögtön beszól, még ma számon kérhetik a lelkedet, esztelen. Nyilvánvaló Jézus nem véletlenül mondja, hogy az ő békéjét adja. És akkor itt nagyon röviden szeretnék utalni Jézus szavaira, hogy talán közelebb kerül ezáltal hozzánk az üzenet. Feltámadása után mondja az apostoloknak, mikor megjelenik, békesség nektek. És a megőrzött sebb helyeit megmutatja neki. Azt hiszem, már is értjük, a békének ára van. Aki békességes lelkülettel él a világban, abban a világban, amelynek inkább csak e világi törekvései vannak, a békének ára van. Aztán másodszor, amikor megjelenik az apostoloknak, megint mondja, békesség nektek, és most már készülünk pünkösdre is, már a mai üzenetben is megjelent az ígéret, elküldöm nektek a Szent Lelket. Az a lélek majd mindent eszetekbe juttat, és tanúságot tesztek rólam, akár mondhatnám így is a békéről. Mert így is közelíthetünk Jézushoz, hogy ő a béke fejedelme. Egyébként mondta is róla a próféta. És a lélekre van az embernek szüksége, mert a békét teremteni lehet. Teremteni meg csak az Isten tud, és hogyha mi ezen a békén munkálkodunk, akkor szükségünk van az Isten lelkére, hogy az Isten lelke bennünk legyen. És meg tudjuk teremteni a békét egymás között. És harmadszor, amikor szintén ezzel a köszöntéssel jön Jézus az apostolokhoz, akkor azt mondja, akinek megbocsátjátok a bűneit, azoknak a bűnei meg vannak bocsátva. Akinek meg nem, az nincs megbocsátva. Ezzel nyilvánvaló Jézus arra gondol, akár még egy kicsit soviniszta módon gondoljunk arra, hogy itt megjelenik a mi béke, magyar béke értelmezésünk, mert hiszen ebben a jézusi felhatalmazásban az van, hogy annak van békéje, akinek a bűneit megkötözik. Akár így is mondhatom, amikor a bűnnek a szárnyait megkötözik, akkor az ember felszabadul a jóra. Béke. Testvérek, azt gondolom, hogy ha mi igazán komolyan akarjuk ezt az ajándékot, és érteni akarjuk, hogy ezzel miképpen is kell élnie az embernek, akkor bizony arra a bibliai értelmezésre kell gondolnunk, amit először az angyali énekben hallott az emberiség. Dicsőség a magasságban Istennek, és békesség a földön a jó akaratú embereknek. És itt érhető igazából tetten a krisztusi béke, már az eddigi elmondottakban is fölsejlett, a krisztusi béke nem más, mint az Isten jó akarata. Isten a békesség Istene, és akik befogadják a kegyelmet, ami szintén ezt jelenti, hogy jó akarat, az Isten jó indulata, az Isten jó akarata, akik befogadják ezt az Istent, ezt a jó akaratú Isten, azok a békesség fiai. És akik a békesség fiaiként élnek ebben a világban, ez ezt jelenti, hogy Isten akarata érvényesül. Ezért, amit hallottunk a Szentírásból ma, hogy ez a béke olyan, mint a földre szállt mennyország. A mennyei Jeruzsálem. A mennyei Jeruzsálem, ahol az Isten akarata határoz meg mindent. De akár gondolhatunk arra is, hogy a béke, a Jézusi béke ezen a földön azt jelenti, hogy visszaáll a paradicsomi állapot. Hiszen az ember azért veszített el a paradicsomi békét, ahol együtt él a farkas a bárányjal, a párducat gödőjével, mert az ember a maga akaratát állította az első helyre, és az Isten akaratát semmibe vette. Ez a Jézusi béke ezt jelenti, hogy visszaáll a paradicsomi rend, és az Isten akarata a jó akaratú emberek által jelen van ebben a világban, akár azt is mondhatom, alászállt a mennyország, kivirágzott újra a paradicsom. Aki akar ide tartozni, az figyeljen jobban Jézusra. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében. Kedves testvérek, a Jézusi békéért imádkozzunk most ebben az imádságban. Külön-külön mindegyikünk kapja meg ezt a békét, ami a teljességet jelenti, a harmóniát jelenti, a megelégedettséget jelenti, ami egyszerűen abban az esetben lakozik bennünk, ha az Isten akarata határoz meg mindent. Ezt kívánjuk ezen a mai napon az édesanyáknak is, hiszen ha őszinték vagyunk, akkor be kell látnunk, hogy az édesanyák türelméből, az édesanyák áldozatkészségéből, az édesanyák jó akaratából ébredezik a világ. Persze csak az a világ, amely megszületett. Az a világ, azok az emberek, akik az anyákból megszülettek, akiket fölnevelnek, és akik jelentik a jövőt. Imádkozzunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Könyörögjünk. Mindenható örök Isten, te Krisztus föltámadásában újjá teremtesz minket az örök életre, növelt bennünk a húsvéti szentség kegyelmét, és az üdvösség kenyerének erejét áraszt szívünkbe. Krisztus, ami Urunk által. Amen. Parádi Gyula atyát kapacitáltam, hogy hangosan a kánonnak egy részét imádkozza, és azt mondta, inkább nem. De most meg szólni akar. Hát akkor engedjük szóhoz jutni. Tessék parancsolni.
Anyád napja van. Amikor az ember már 83 éves idén, nem egyszer történik valaki, de meg kellett volna annyinak is, hogy hova, oda. Amikor 75-ben mindössze kispap lettem Esztergomban, jó régen volt, tudja meg egy hatodikos primás atyát, a vincsenit akkor iktatták be. Teli volt a kasiriga, és két kanalot díszvil a ruhába, bekísérte egy néni. A néni fekete parasztodába, fekete tentővel, fekete fejkendővel, kezében a rózsa kísér, kezében a fehér zsebkendő, kezében a kibarkönyv kibarkes. Mielőtt Vincenti Prímás bevonult az Esztergomi Bazilikába, a mamája vonult be. Becsérték, két trónus volt, a Prímási trónus, a másik a kisorban a mellett a kisorban vagy karolodok is értek. Az édesanyját odaültették. És ebben, hát én még kispap ott álltam a szószék alatt, egész 16-ban őt, azt is mondta, hogy mától fogva mindjakban bízom édesanyának szorosabbra fogott rózsos nélkül. Aztán, amíg a kommunisták nagyon hallottak, az ország összedült, elkülni állapot, de az ország első státszoktura, tőled a magyar Prímás, aki hadsereget tartott, a Baháti részben a Prímás halt meg akkor annak idején, megerősül a múlt csatában. Itt áll és készen állott haszám és a legyár szolgálatára. A másik élményem halála előtt másfél évvel megpróbáltam ezt Pécsben. Igaz, hogy hazajöttem, háros picsit küldtek rám. Kérdés is adott föl nekem, számít, hogy mi az? Hát ősz vagy, te nem tanítsz az iskolába. Hát akkor már kikertek Esztergomban, egy sváb faluba, és sok-sok évét hordozta magamba. Emlékszem az atyára, amikor 6 éves volt, hát ugye 6-es kispapok, hát az a nagy ember, marad a szemináriumban. És ami asszisztencia próba volt, és akkor ők a nagyok vitatkoztak arra, hogy ez így vagy úgy van, csinálni. Engem is fog kezdődni. Na most, amikor Prímásra voltam, megkérdezett személyi dolgot is tőlem. Na most itt atya se az, és az én személyem se fontos. Azt a hogy állsz a kommunistákkal? Hát tudom, hogy az. ha ülés elmegyek az orvossal, és a református poppal, meghallgatom, hogy a kicsekedett tadaványa mennyi szemet termeltek ki, és azt mondja, hogy a béke ülésre jársz. Kedves testvérek, ne ítéljetek el egyetlen papás utat, aki hát elmondtuk. Én csak annyit tudtam mondani, hogy emigráciás uram, nekem ezt nem érdemem, de egyszer sem
voltam. Mi az itt?
Annyit mondod, hogy jó, hogy hallhattam, személyes számítésre tudtam az addigi papi életemről számokat, ez nem volt bőség. Jó, gyorsos utcában, itt is jártam, másnap is jártam, nem ítéltek el a rendőrisztába, a börtönbe, mert hogy nem volt külön szokottam. De azok az atyák, akik ott volt az a rendőrisztásra, azokra mindig költözött nézni. Na most meg az utolsó nyáron pedig, a volt templom atyám elvitt, Csehényszentre, na mi az a Csehényszent? Nincsenének a szülőfalva. A polgármester megmutatta a szülőházat, és a polgármesternek átadtam egy fehér lapot, ami nálam lapult meg, először számosok nem tudták, hogy a bírmások a nyilasszony elvitték általános, és belemondta egy papír, mit köröknek vele. A Csehény Vincenti elemi iskolás 6. osztályos viszonyítvány. Ezt szálltottam a polgármester. Ezeket csak azért mondom meg rendetlenségre, hogy anyák napján, itt vannak az anyukák, itt vannak a jövendőbeli kis anyukák is. Egy valami, ami szomorú, hogy a fiatal papságnak olyan anyukák nincsenek, mint nekünk voltak. Ezek igyekszik. És kosszátok meg, hogy betolhatottak. Atyára ugye barátok szeretete, nem az, az ő betegek is voltam, mert operáltak egyen ugye a irgalmasokra, tartalókiára is. És meg tudom köszönni azt a szeretetet megbecsülés, amelyet az irgalmasoknál is nekem, és vigyázzatok az atyára, jó? Ezt köszönöm.
Nagyon szépen köszönjük Parádi atyának ezt a kedves visszaemlékezését, élmény. Hiszen mindig az szól hozzánk, ami egyéni élmény. Ugye említettem, hogy bíboros atyánk a bécsi irgalmasok kórházában halt meg. Még él az a szerzetes, aki ott állt az ágya mellett. És neki az volt a kérése, mármint a bíboros atyának, hogy úgy helyezzék el a beteg szobában az ágyát, hogy az ablakon át lássa a Szent István dómnak a tornyát. Így is történt. Ez a szerzetes testvérem naponta imádkozik hozzá, mert ő arról beszél, ahogy ő meghalt. Majd amikor mindenki oda kerül, vagy amikor majd hozzátartozója haldoklik, akkor tudja meg mindenki, hogy nem egyformán halunk meg. Nagyjából azt szokták mondani, amilyen az élete, olyan a halála valakinek. Minden esetre köszönjük, amit Vincenti bíboros atya életeiből elmondott, kedves Parádi atya. Más idők voltak, hiszen akkor az esztergomi bazilikában nem fértek be. És amikor ő meghirdette azokat az ünnepeket, akkor 4-500 ezer ember mozdult, mert itt meg ebben a kis kápolnában nem foglaljuk el a helyeket. Komolyan kell gondolkodnom azon, hogy szabad-e ezeket a szentmiséket itt tartani, hiszen Pesten annyi templom van, viszont másutt, meg nincsenek. Tegnap például 2500 ember gyűlt össze, akiknek szólhattam. Lehet, hogy váltani kell, és el kell vinni az üzenetet azoknak, akik éhesek az igazságra. Itt úgy látszik, hogy jól laktak. De ezek már más idők, mint a Mindszenti Bíboros úrnak az ideje volt. Még ezt számba vesszük, testvérek, úgyis idén nekem egy ilyen 50 éves ciklusom végére érek, és akkor valószínű, hogy valami mást kell ebben az értelemben is tenni, mert a magokat a megművelt talajra kell szórni, nem a kövek közé. Minden esetre köszönjük az atya bátorítását, köszönöm, ha értem, imádkoznak a testvérek. Ugyanezt mondta egy héttel ezelőtt itt a megbeszélésen egy zsidó rabbi, hogy a Kozma atyára vigyázzanak, hogy még ezt a kórházat sokáig tudja igazgatni, mert szeretettel és igazi befogadó jósággal én csak ebben a kórházban találkoztam. Hát, így vagyunk. Sajátos világban élünk. Próbáljunk egy kicsit hatékonyabban élni. Az Úr legyen veletek! Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
Amen.
A Szent Mise véget ért, menjünk békében!
Isten.